A halálrontása felett érzett fájdalmunkat és gyászunkat vigyük Isten színe elé imádságban. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, Te, aki az életnek ura vagy, aki akaratod és elgondolásod szerint létrehívsz bennünket, és aki magadhoz szólítod életünket, amikor itt a Földön betöltöttük küldetésünket. Aki Istenünk vagy örömben és a jó időszakokban, és vigasztaló Úrunk vagy a próbák alatt, a gyász terhei alatt is, Téged kérünk, hozzád fordulunk most, Urunk. A Te vigasztalásod után vágyakozunk, a Te igéd erősítsen, bátorítson meg bennünket, emeljen föl bennünket. Utánad szomjazik lelkünk, Urunk, mert amikor szembenézünk a halállal, ami kirabol, ami összetör bennünket, akkor olyan a lelkünk, mint a kiszikkadt kopár víztelen föld, amely a Te éltető lelked ereje után vágyakozik. Urunk, a Te szereteted vigasztaljon meg bennünket, az a szeretet, ami az életnél is jobb. Engedd meg nekünk, hogy Téged dicsőítsünk, hogy magasztalásunk megerősítsen, biztasson, lelkileg bátorítson minket. Urunk, Te látod szívünk fájdalmát, Te látod, hogyan kesereg szívünk és sajog a bensőnk. Add, hogy biztos legyen hitünk, tudjuk azt, hogy mindig velünk vagy. Fogd meg most jobb kezünket, igéd által, tanácsoddal vezess bennünket, hogy a Te dicsőséged világítson itt a földi életünkben is. Ezzel az erővel tudjunk szembenézni az elmúlással. És ha ellenyészik is testünk és szívünk, szívünknek örökkő sziklája maradj Te, mindörökké. Mindenható Úrunk, Istenünk. Amen. Gyászoló testvérek, gyászoló hozzátartozók, vigasztalódásra váró gyülekezet. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján a megemlékezés és a vigasztalás szavait az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Úgy, amint az írva van Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében a 14. fejezet 8. versében eképpen. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Amen. Gyászoló testvérek, az elválás szomorú órája hívott össze bennünket, gyűjtött minket koporsó köré, ravatal köré. A végső elválás itt a földi életben, a temetőben mindig fájdalmas. Minden búcsúvétel, amikor elbúcsúzunk egymástól egy-egy találkozás után, szomorú, és azt is mondhatjuk, hogy egy kis meghalás, de itt a földi életben ez a végbúcsú, ez a legfájdalmasabb érzéseket tudja a lelkünkben felkavarni. Ilyenkor az emberi gondolatok, talán a legszebb emberi gondolatok is olyan hiába valónak tűnnek, mert vigasztalan, erőtlen, hiszen elmúlik. Mert sokszor csak felidézi bennünk, hozzánk tartozó szerettünk, kedves arcát, szavait, életének azon mozzanatait, amelyeket annyira drágának, kincsnek éreztünk, és nem tudjuk, hogy ebben az életben, illetve hát azt, hogy ebben az életben ezt már újra átélni nem tudjuk, csak emlékeinkben, azt tudjuk. De nem tudjuk, hogy hogyan lesz ennek a folytatása, hiszen sok titok az Istené. Van azonban kijelentésünk, mert Krisztus feltámadt a halottak közül, és ha rajta keresztül nézzük az életünket, akkor egy másfajta vigasztalás emberi szavaktól, emberi gondolatoktól különböző, attól magasabb rendű vigasztalás bátoríthatja és erősítheti meg a szívünket. Mert így vagyunk ezzel most is, az emberi szavakon túli vigasztalás felé, az emberek szavakon túli erő felé fordítjuk tekintetünket, Istenhez fordulunk. Ő közel van hozzánk, ígérete szerint tudjuk, itt van közöttünk, amikor segítségül hívjuk az ő nevét, a nehéz időszakokban, így a gyászban is, a vigasztalás órájában is. Tekintsünk hát rá, kérdezzük őt, várjuk az ő vigasztaló válaszát. Urunk, az ő vigasztalását a felolvasott igényben eképpen nyújtja, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, tehát akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. Ebben az igében benne van az, hogy életünk nem véletlenek sorozata. Benne van az, hogy nem véletlenül jövünk ide ebbe a világba. Isten akarata nélkül semmi nem történik az életünkben. Így van ez a születéssel is. És a halálról pedig valljuk, hogy az Úrnak halunk meg. Az Úr az, aki bölcsességének és szeretetének tanácsával igazgatja sorsunkat, s ő hozza el halálunk óráját is. Nem valami véletlen, vagy gyógyíthatatlan betegség, hanem maga az Úr az a hívó szava szólal meg, és erre a szóra, ennek engedelmeskedve, minden élő így adja át lelkét az ő órának. Halálunkban az Úr kezébe tesszük le sorsunkat, és Krisztus érdemében bizakodunk. Az ő tulajdonai vagyunk. Napjai fel vannak írva nála, emberileg úgy gondoljuk, hogy sokszor nem töltöttük be itt a Földön feladatunkat. Talán nem adtunk még annyit emberi társainknak, mint amennyit adhattunk volna. Vagy amikor hozzátartozónkra gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy mennyi mindent nem mondtunk még el neki, nem adtunk át még neki. Abból a szeretetből, amit ő adott, amit szétosztott közöttünk, azokból a drága kincsekből ennyi mindent nem adtunk vissza neki. Persze, ezzel kapcsolatban egyik jó barátom, egy lelkész ismerősöm mindig azt mondta, hogy te csak add, amit tudsz, ne gondold azt, hogy vissza nem adhatsz semmit, mert lehet, hogy nem annak adod vissza, akitől kaptad, de az Isten mindig megtalálja a helyét, legyen az akár tett, akár anyagi, akár erkölcsi, akár szeretett gondolat vagy tett, azt mindig megtalálod, Isten megadja oda, hova neki jutnia kell. Ő gondoskodik arról, hogy mi betöltsük itt a küldetésünket. Ő jobban tudja életünk órájának, óráinak, a életünk cselekedeteinek a eltelését, küldetésünk helyét, rendeltetését. Ő gondoskodik rólunk, és ő gondoskodik minden itt maradt szerettő is. Az Úrnak halunk meg, mondja az ige, ezért nem aggódunk afelől, hogy hogyan halunk meg. Az ember természetesen szeretné itt a Földön a lehető legtöbbet adni. Betölteni mindazt, ami rá van bízva. Amit neki adott az Isten, azt átadni mindannak, aki körbeveszik őt. De nem aggódunk. Az Úr tudja, otthon vagy kórházban, szeretteink közel vagy távol. Úr tudja, hogy körbevesznek bennünket azok, akik szeretnek bennünket, család. De lehet úgy is, hogy nem. Ha az Isten kezébe tesszük le, ez az Istentől jött akarat. Aki bűntől és haláltól megváltott bennünket, örök dicsőséget készít számunkra, ő visz bennünket a halál karjain át az ő örök dicsőségébe. Van ennek azonban feltétele, azt mondja az ige, ha élünk, az Úrnak élünk. Nem lehet magunknak élni, és az Úrnak meghalni. Itt a Földön háromféle embercsoport van. Az egyik azt mondja, magamnak élek, az enyém az életem. Az életet azért élem, hogy élvezzem, örömöket gyűjtsek magamnak. Másik embercsoportnak a jelszava az, hogy családomnak, a munkámnak, valamiféle nemes célnak élek. Ezek az előbbinél magasabb célkitűzések, ilyen emberek sokat adnak a világnak, akkor is, ha nem keresztények. De van egy harmadik, az a legszentebb élet, vitelt, gondoló embercsoport. Ez azt mondja, hogy ha élek, az Úrnak élek. Az övé vagyok, vele legszentebb közösségben élek. Az övé az életem minden egyes perce. Kik tudják ezt elmondani? Azok, akik tudják, hogy Istentől jövünk, Isten megváltotta az életünket Krisztusban, Krisztushoz tartozunk. Krisztus leszállt a földre azért, hogy hibáinkat, bűneinket eltörölje, és tisztán, fehéren állítson Isten ítélőszéke elé, hogy elnyerhessük az örök életet. Ő földi életünk folyamán esedezik értünk, imádkozik értünk, hogy be tudjuk tölteni szeretett küldetésünket. Ezért a neki való hálából él az ember úgy, hogy azok számára, akik körbeveszik, családja, szerettei számára átad mindent. Istennek él, de élete az Isten tulajdonán keresztül drága kincsként van szétosztva szerettei, embertársai között. Megszenteli a vele való közösségben Isten az ő életét. Isten vigasztaló üzenetén keresztül láthatjuk Lídia asszonytestvérünk életében, hogy milyen élete is volt neki. Sok szállal kapcsolta Isten magához őt, és ő is Istenét dicsőítve, szeretve élt közöttetek, és volt az, akinek Isten őt elgondolta. Török Mihályné Pál Lídia így volt az Isten gyermeke, aki 1925-ben született Cegléden. István öccsével nevelkedtek a szerető családi közegben, itt végezte iskoláit, és Kecskeméten járt a kereskedelmi iskolába, amikor édesapját elvesztette. Háborús idők voltak ezek, 1941-ben érkezett a halálhír, és édesapja e földi testének nyughelye Kárpátalján van. A család tovább folytatta életét, édesanyja határozott erővel és szeretettel fogta össze a családot, és nevelte a már kamaszodó felnőtt gyermekeket. Lídia elvégezte az iskoláit, majd Cegléden kezdett dolgozni, még a háborús időszakban, háború vége előtt a városházán. És végig itt dolgozott, bár a hivatal többször változott, városiból járásivá lett, majd járásiból ismét városivá. Ő mégis maradt hűséges, munkájának odaadó, munkájában precíz, pontos és végtelenül szeretetteljes ember. Pénzügyi előadó, főeladó volt egész nyugdíjazásáig. A később tanácsnak nevezett intézménynél ismerkedett meg férjével, Török Mihállyal, aki hadifogságból visszatérve szintén itt kezdett el dolgozni, és életüket 51-ben kötötték össze, örök hűséget esküdve egymásnak, amelyet meg is tartottak, kitartottak egymás mellett, jóban, rosszban, szeretetben nevelve gyermekeiket, akiket az Isten adott nekik. Mert Isten házasságokat két lánygyermekkel áldotta meg, 51-ben Erzsébet érkezett, 54-ben pedig Judit. Felnevelték, tanítgatták, tanították gyermekeiket, majd azok kirepültek és családot alapítottak. Jöttek az unokák, Károly és Zsuzsanna, János és Judit. Az unokák rendszeresen tanyáztak a nagymamánál, a távol lévő unokák gyakran nyaranként heteket, hónapokat töltöttek itt, és élvezték kifogyhatatlan szeretetét, jóságát, kedvességét. Az itteni unokák tekintetében mindig lehetett rá számítani, figyelte az életüket, ott volt, amikor a szülők dolgoztak, hozta, vitte, felügyeld rájuk. Amíg a halál el nem választ, szólt az eskü 1951-ben, és ez 1972-ig tartó házastársi hűséget jelentett. Mert 1972-ben hirtelen, váratlanul vesztette el férjét. Megerősítette magát, és volt az továbbra is a családnak, amit Isten rendelt. Összetartó erő, összekovácsoló erő, mindig biztos, szeretetteljes, önfeláldozó háttér. Dédunokák érkezése vidámította meg a családot, Karcsika és Botond, és Orsika érkezett a családba, és szeretettel gondolt rájuk. Még egy tragikus esemény árnyékolta be életét, Erzsébet lányát 2011-ben tragikus betegség következtében elvesztette. Isten szent lelke erősítette őt ezekben a napokban, mert hűséges tagja volt Krisztus egyházának. Bár beosztását tekintve abban az időben, mikor dolgozott, nem járhatott a templomban, szívéből soha se hunyt ki a Krisztus fénye. 1983-ban nyugdíjazása után azonnal elkezdett közösségbe járni. Mert, ahogy mondta, innentől kezdve már nem szólhat bele senki. Aktív tagja volt a nagytemplomi református gyülekezetnek, mindannyian ismertük, szerettük őt. Tudtuk életének kincseit, amelyet családja szerettei után közösségében osztott szét. Aktív életet élt, nyugdíjazása előtt is, és nyugdíjazása után is. Munkája közben is mindig kereste és szerette a társaságot, szeretetre méltó, rendkívül toleráns ember volt, senkire sem tudott haragudni, és ha valaki valami rosszat követett el, igyekezett mindig felmenteni őt, mindig a jót látni, mindig látni azt, hogy egy-egy hiba talán nem az egész ember. Védő, ügyvéd is volt ő, ahogy Krisztus, ahogy véd bennünket Isten előtt, a vádló, a sátán ellen. Ő is úgy állt az emberekhez, ezt leginkább ti családja tudjátok, ahogy közöttetek élte azt az életet, amit Isten kincsként rátok bízott. Nagyon szerény ember volt, jóságos, mindenkihez pozitívan állt, ahol csak tudott, segített önzetlenül. Kollégákkal szeretett utazni, amikor csak tehette, sokat utazott. A régi üdülő rendszerben kollégáival, családjával használta ki azokat a lehetőségeket, gyakran szervezte is az utakat, és nyugdíjas korában is így volt ez, nagy örömmel szervezte az osztály találkozókat Kecskeméten, sohasem maradhatott ki azok az időszakok, amikor közeledett egy-egy találkozó, sok telefonálás, a levelezés, melyet mindig nagy-nagy gondossággal épített maga is szerettei körében. Kazinc Barcikára is gyakran utazott, ahogy csak tehette, mindig elment lányáikhoz, egészen addig, ameddig csak bírt. Testvérét nagyon szerette, ahogy csak lehetett, életében folyamatosan mindig tartotta vele a kapcsolatot és családjával. Okos, művelt, sok könyvet olvasott ember volt. Cegléden unokatestvéreinek, családjának a kapcsolatát is mindig szorosan tartotta, és összefűzte a családi kötelékeket. Jó kapcsolatokat épített ki családjához tartozó emberekkel, vegyével, és a szomszédok is nagyon nagy szeretettel emlékezhetnek mindig rá. Mindig kedves, mindig barátságos, mosolygós tekintetére, szavaira. 2-3 éve fokozatosan, szinte észrevétlenül kezdett gyengülni élete, lassan vetült a halál árnyéka az ő életére. Élete utolsó fél évében lehetett észrevenni igazán azt, hogy mennyire idős már ő, hogy mennyire elgyengült. Ti voltatok családja, tanúi élete fokozatos somlásának és gyengülésének. Körbevettétek azzal a szeretettel, amivel ő vett körbe titeket mindig. igyekezhetek visszaadni neki azt, amit önfeláldozó életén keresztül ő nektek adott. Nem akart senkinek a terhére lenni, annyira, hogy szinte észre se vettétek, hogyan változik, hogyan halványul el élete szerető közegetekben, körötökben. Szívében mindig ott élt Krisztus szeretete. Utolsó napjaiban, utolsó időszakában életének olyan gyakran énekelte Pósa Lajosnak az egyik kedves énekét, amely énekes könyvünkben található, az egyik énekes könyvünkben. Így imádkozott énekelve, és versben is. Mindenlakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem. Téged dicsér egész világ, néked köszön a kis virág. Erős vihar, kis gyenge szél, tenger, patak rólad beszél. Az ég s a föld telve veled, legyen áldott a te neved. Mennyben lakó én Istenem, könyörgök, légy mindig velem. Ha kél a fény napkeleten, a te szemed rajtam legyen. És ha leszáll napnyugaton, te légy, Atyám, az oltalom. Terjeszt ki rám áldó kezed, legyen áldott a te neved. Legyen áldott a te neved, így áldotta Istenét élete alkonyán, így könyörgött oltalomért, így vetette bizalmát mindenható Atyába, Istenébe. 2013. augusztus 4-én átadta lelkét a kezébe. Volt egy Lídia a Bibliában, az apostolok cselekedetéről írt könyv 16. fejezetében olvashatunk róla, Filippi beli szolgálatának idején találkozott vele Pál apostol, istenfélő asszony, így jött Lídiából, aki megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond, és amikor háza népével együtt megkeresztelkedett, kérte az Urat, kérte a Pált, hogyha úgy látjátok jónak, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg házamban. Az Úr híve volt Lídia testvérünk is egész életében. És hogyha híve volt az Úrnak, ti tudjátok ezt nagyon jól, ezen keresztül mennyire híve volt nektek, azoknak, akiket az Úr adott az ő életébe, és mennyire híve volt, hogy betöltse küldetését. Az Úrnak élt, és bizton hittel tehetjük Isten kezébe az ő életét. Az Úrnak halt meg. Amen. Ezzel a vigasztaló hittel búcsúzzunk el tőle itt a földi életben. Emeljük szívünket imádságban. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által hozzád fohászkodunk. Kérünk, engedd meg, hogy amikor a búcsúvétel órájában elhunyt szerettünktől búcsúzunk szívünkben mindazok, akik az ő életének részesei voltak, lánya, veje, unokái, unokamenye, unokaveje és dédunokái, testvére és családja, keresztlánya, unokatestvérei családjaikkal, násza, nászasszonya, családjával, közeli és távoli rokonai, a szomszédok, volt munkatársak, mindazok, akik eljöttek, hogy a búcsúvétel órájában együtt hordozzuk a gáz terhét, és így vigyük te eléd imádságban. Kérünk, állj mellénk, légy vigasztaló Istenünk. Engedd meg, hogy szívünk legmélyéből tudjunk hálát adni mindazért, amit elköltözött asszonytestvérünk életén át áldásképpen hoztál a mi életünkbe. Kérjük mindazt a jót, amire általa tanítottál, tudjuk életünkben megtartani. és mindazt, ami életünkben enyészetre való, segíts kerülnünk. Urunk, a búcsúvétel órájában kérjük, hogy a gyászunkat bátorításoddal, szent lelkeddel könnyítsd. Búcsúvétel órájában, Urunk, azok számára kérjük szent lelked vigasztaló erejét leginkább, akiknek a legfájdalmasabb a gyászuk. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzuk a tőle tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, Istennek kegyelme, Krisztusnak szeretete és a Szentlélek megerősítő, megvigasztaló jelenléte legyen és maradjon mindnyájan mi velünk most és örökkön örökké.